Evening sun slides across the road, painting everything with gold. I'm headed for home, got a woman there.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szép borongós hétvégén, illetve hétvégét megelőző pénteken. Görög Mása vagyok, a mai műsornak a vezetője. És na nézzük csak, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 117 percben. Először egy koncertre invitáljuk Önöket holnap este a Zeneakadémiára, a Szent István Társulat koncertjére, ahol is Medvecki Ádám fog vezényelni, Bartók, Dvorsák és Kodály műveit hallgathatják, amelyekhez mind-mind személyes élmény is fűzi Medvecki Ádámot. Aztán megnézzük, hogy mi a helyzet a magyar almákkal. Friedrich Roberttel, a Magyar Természetvédők Szövetségével fogunk arról beszélgetni, hogy a magyar almákban olyan vegyszereket találtak, ráadásul 65%-ukban, amiknek egyáltalán nem kéne ott lenni, és hogyha ez például bébi ételben lenne, akkor nem is lehetne a boltokba kitenni. Aztán Jánosi Ferenc is természetesen megjelenik új sorozatunkban, az Életképekben, ahol a tinédzserek világáról, a tanítás és tanulás kapcsolatáról fogunk beszélgetni, majd egy kiállításra invitál minket Medved Ivet, ki egy hosszabb interjúban dr. Máriással beszélget. Végül pedig azt is megtudjuk, hogy a hazai levegőszennyezés legnagyobb forrása nem a gyárak és a nagyvárosi forgalom, hanem a háztartási fűtés. Mondja ezt Csuvár Ádám, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. És most következzen a zene, és aztán a beszélgetés.
Well, I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. Well, you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth. La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime
Egy koncertre invitáljuk Önöket holnap este, szombaton a Zeneakadémián este 6 órakor a Szent István Félharmonikusok Gaudeamus sorozatának negyedik részével találkozhatunk, amelynek az a címe, hogy Otthon Európa szívében. Nagyon szép, izgalmas koncert lesz, Bartók, Kodály, Dvorsák lesz hallható, de hogy pontosan mit fogunk hallani, és hogy állították össze ezt az estet? Erről fogom most kérdezni az est karnagyát, Medvecki Ádámot. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Ez már egy éve tervezik a Szent István Kivezően Filharmonikus Zenekarral, az Áborszki Kálmánnak a felkérésére, és ötlete volt ez, hogy ez a koncert, Közép-Európa szívében. Na most ez azt jelenti, hogy a körülbelül a 19. században alakultak a nemzeti zenék a kis országokban, Közép-Európában, Lengyelországban, Monyoskó, Csehszlovákiában, Smetana és Dvorsák, nálunk Erkel, Oroszországban, Muszorszkij, Orbán, NSZ nagyon nagy egyéniségekkel. Persze a legyeneknél ott van Chopin, meg a magyarokzán ott van Liszt, aki szintén a nemzeti zeneszerző, csak őket inkább a nyugat-európai forradalmi romantika sorba sorolják, de szerintem Lisztnek a rapszódiái és Chopinnek a mazurkái, polonizei ugyanúgy a nemzeti zenének a égkövei. Na most a Bartók magyar képek szívű korai zongoradarabjait hangszerelte meg, és már ez itt magáért beszélt ez a dolog, és hogy a koncertben az este a székhelyeknél meg, tehát trupa székhely identitású erdély dallamok, és ugyanakkor a Kodály Galántai tántok az egy felvidéki várostól Galántának állított örökemléket. Most ez is már nagyon-nagyon szép. Bartóknak ez a műve, az első tétel az este a székhelyeknél, ez sokáig, 1920-ig ez volt a székely himnusz. Szóval ez igazi otthoni Európában hangolt, és a többi karaktertételek is mind rendkívül a magyar nemzet, életről és a magyar nemzeti zenéről szólnak. Ennek Kodály Zoltánnak a Galántai Táncok című, ennek a legikesebb példája, ami Kodály, ugye hát Galántán éltek a szülei, és ott azt írt az előszavába, hogy híres volt a Galántán Nyihók Prímás bandája, és az ő emlékének állott emléket, és csodálatos dallamokat, és tényleg ez a magyar nemzeti zenének a bibliája, legalábbis számomra a Galántai Táncok. Nagyon sokat csináltam, rengeteget, és mindig újat fedezek fel benne. És a személyes kapcsolódásom is a műhöz, hogy a 74-es karmesterverseny Kára koncertjén is ezt veszélyeltem. Meg első külföldi felépésem alkalmából. Dvorzsák, nagyon meg kell nézni, hogy mi a szimfónia pontos címe. Uh-huh. Nem új világ szimfónia, hanem szimfónia az új világból. Uh-huh. Tehát ez Dvorzsákról szól, és nem felhőkarcolókról, meg indiánokról, meg kaubolyokról, meg ilyesmi. Kétségtelen, hogy van benne country zenéhez, meg indián dallamokhoz kapcsolódó fordulatok, de ez inkább egy embernek a honvágyáról szól. Ugye Dvorzsák kint tanított Amerikába zeneszerzést. Uh-huh. Professzora volt az egyetemnek, és nagyon jól megbesülték, és mégis az egész szimfónia a fájdalommal és honvágyjal és nosztalgiával van tele. És ezt a szimfóniát is így ez beleélik ebbe a képbe, hogy otthon Európa szívében. Itt is van ez a saját emlékem erről, mert elsőben a 74-es karmesterversenyen, ahol második helyzet lettem, a közönségdíj szavazatát is megkaptam, és annak vonzata volt az, hogy felkínálnak nekem egy hangnemes felvételt, és akkor 75-ben ezt az új világ szimfóniát vettük fel. Próbálunk a zenekarral, de már befejeztük a négyik próbát, mert csak a filtrában van a hátra, nagy örömmel és szeretettel készülök hozzá. A Szent István Gimnázió Filharmonikus zenekarához nagyon régi a kapcsolatok. Még 50-40 évvel ezelőtt, amikor még a Anyósi Gyűlés sorban próbáltak. De most egy rendkívül kitűnő fiatal társaság és zenekar állt össze, amely öröm dolgozni.
Akkor ezek szerint ezekkel a darabokkal mind hosszú személyes kapcsolata is van, és gondolom, hogy ez a kapcsolat is változik is az idők során. Mondta, hogy 74-ben játszotta a Galántai Táncokat. Azóta biztos, hogy sokszor játszotta, és nyilván ezek a darabok közben változnak önben is, fejlődnek. Igen, az idők során.
Teljesen így van, ahogy tetszik mondani. Én ezt az elképkedésre, ugye nem sokat vezényelek most egészségügyi okok miatt, de koncertre én már nyáron elkezdtem készülni. És annak ellenére, hogy sokszor játszottam alaposan átvészed a hangról hangra, és nagyon sok új dolgot fejezted fel, és újszerű fogalmazás jött létre bennem, és szóval az emberben az anyag az változhat a kifejezésben, és hát ez a kalántai táncok, ez tényleg számomra, ahogy a témája indul a bevezetés után, annak himnikus karaktere van. És felemelő, katartikus jellege van egésznek, és a 20. század egyik legcsodálatosabb műve.
Úgyhogy azt gondolom, hogy akik el fognak most menni holnap, január 31-én szombaton este 6 órakor a Zeneakadémiára, a Szent István Filharmonikusok Gaudeamus sorozatának 4. koncertjére, amelynek az a címe, hogy Otthon Európa szívében, azok át fogják érezni azt, hogy miről szólnak ezek a zenék, Bartók Béla magyar képek, Kodály Zoltán galántai táncok, és Antonin Dvorsák az Új Világból című szimfóniáját hallhatják Medvecki Ádám vezényletével. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és kívánok a holnap estéhez nagyon sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget.
117 perc.
Ugye van egy ilyen magyar közmondás, hogy minden nap egy alma a betegséget távol tartja, és hát meg vagyunk róla győződve, hogy az alma az egyik legegészségesebb élelmiszer. Gyakorlatilag a gyerekeinknek szinte az első gyümölcse, amivel találkoznak. 59 alma mintát vizsgáltak meg 13 európai országban, köztük Magyarországon is, abból a szempontból, hogy milyen növényvédőszer maradványokat tartalmaznak, és valami egészen rettenetes lett az eredmény, mert például a magyar almák 60%-ában neurotoxikus növényvédőszereket lehetett kimutatni, és gyakorlatilag mindegyik alma tartalmazott olyan peszticidet, úgynevezett örök vegyi anyagot, amíg gyakorlatilag elvileg lehetetlenné tennék, hogy emberi fogyasztásra alkalmasak legyenek. Hogyha ezt bébi ételbe dolgoznák fel, akkor egészen biztosan nem kerülhetnének az asztalunkra, vagy a gyerekeink asztalára. Szóval, hogy is van ez, hogy a nyers gyümölcs az gyakorlatilag az egészségre káros? Erről kérdezem most Friedrich Robertet, a Magyar Természetvédők Szövetségének projektvezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Egy picit pontosítanám, illetve árnyalnám a helyzetet. Tehát ugye alapvetően, amiket mi vizsgáltunk, azok elsősorban a boltokban, a szupermarketekben található, kapható, nagyrészt intenzív mezőgazdasággal előállított almák voltak. Ugye manapság az utóbbi évtizedekben egyre inkább használnak nagyon sok úgynevezett növényvédőszert, idézőjelben, tehát peszticideket azért, hogy hát távol tartsák mondjuk a rovarokat a gyümölcsfáktól, vagy pedig a különféle gombás megbetegedésektől. Ugye az intenzív mezőgazdaságban egyre inkább olyan alma és egyéb gyümölcsfajtákat használnak, amelyek ugye azt biztosítják, hogyha nagyon sok nagy mennyiségű termés legyen, lehetőleg minden évben teremjenek a fák, stb. És hát ennek elérése érdekében nagyon sok peszticiddel, félrevezető néven növényvédőszerrel permetezik le az almafákat, és hát manapság a legújabb adatok szerint előfordulhat, hogy akár évente 30 alkalommal permetezik le az almafákat, és hát emiatt voltunk mindenképpen kíváncsiak arra, hogy milyen vegyszerek mutathatók ki jelenleg a boltokban kapható almákban, és hát eléggé lesújtó volt az eredmény. Azért azt azért figyelembe kell venni, hogy elsősorban mi azzal foglalkoztunk ezzel a vizsgálat során, hogy milyen mértékben van jelen az almákban a különféle peszticideknek a jelenléte. Tehát, hogy elsősorban arra figyeltünk, hogy az almák többségében nem csak egy, hanem 2, 3, 4, vagy akár 5, 6, 7 peszticid ki volt mutatható, legalábbis a mennyiségi meghatározási szint felett. Tehát ez nem a hivatalos szermaradvány határértéket jelenti, amely ugye általában egyes vegyszerekre van meghatározva, hanem azt néztük, hogy egyáltalán kimutathatóak-e ezek a vegyszerek, és olyan mértékben kimutathatóak, hogy legalább a mennyiségüket meg lehessen határozni, mert hát innentől kezdve ezeket már meg lehet valamilyen mértékben fogni. És hát a fő probléma az, hogy jelenleg az uniós növényvédőszerek, uniós peszticid szabályozás elsősorban az egyedi hatásokkal foglalkozik, és erre vonatkozó határértéket szabtak meg, míg azzal a kérdéssel, hogy mi van akkor, hogyha egy élelmiszerben többféle vegyszer mutatható ki, az úgynevezett koktélhatás, ezzel nem foglalkozik senki az EU-n belül, annak ellenére, hogy már több mint 2 évtizede elvileg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak lehet volna erre valamiféle módszert dolgozni, illetve erre vonatkozó szabályozást is ki kellett volna már, hogy dolgozzon az Európai Unió. És hát ezen felül pedig ugye azt is látjuk még, és ugye itt kell még említeni, hogy a vizsgálattal már 85%-a uniós szinten tartalmazott legalább kétféle peszticidát, és hát a magyar 5 darab almát vizsgáltunk meg Magyarországról, pedig mindegyike több mint 2 vagy több peszticidát tartalmazott, és hát ezen felül pedig ugye különféle olyan peszticideket is kimutattunk, amelyek a hormonrendszert károsító, vagy egyik mány és mese károsító hatások meg egyébek miatt a véleményünk szerint be kellene, hogy legyenek már tiltva. Csak hát az uniós hatóságok sok esetben ezeknek az anyagoknak a betiltását vagy kivezetését elszabotálják.
Ugye az EU az 2009-ben harmonizálta a növényvédőszer engedélyezési rendszert, és hát ugye ez alapján meg tudják határozni a különféle mérgező anyagokat. Ez most hogy áll, vagy hogy működik? Most 2009 óta ez változott, vagy?
Hát igen, ez az egyik kérdés, hogy már az évtizedekkel, mert most már lassan közel 2 évtizeddel ezelőtt meghozott szabályokban is, a legproblémásabb vegyi anyagokat 2011-ben úgy döntöttek a tagállamok, hogy a legproblémásabb vegyületeket 2000 óta ki kellene vezetni az európai mezőgazdaságból, ezeket úgynevezett kiváltásra vagy helyettesítésre kijelölt anyagoknak nevezik, és hát a mai napig ezek közül lényegében egyet sem tiltottak be az európai tagállamok, és hát ezeket is, számos ilyen anyagot mutattunk ki. Például a magyar almáknak is körülbelül a 80%-ában kimutathatóak voltak olyan peszticidák, amelyek ezen a helyettesítésre kijelölt listán szerepelnek, tehát 2011 óta már végig ki kellett volna őket vezetni. Mert hogy elvileg más vegyszerekkel vagy más módszerekkel ki lehetne őket váltani.
Ugye említette, hogy amiket megnéztek, rengeteg olyasmit találtak, ami a hormonháztartást felborítja. Itt olvasom, hogy meddőséggel, dakanatos betegségekkel összefügg peszticideket is találtak ezekben az almákban, akkor gyakorlatilag ezekkel a koktélokkal nem pontosan lehet tudni, hogy most nem sorolom fel, de hogy ugye az óvodákban, iskolákban a gyerekek rendszeresen almát kapnak, és nyilván nem a biopiacról veszik ezeket az almákat, hanem a legolcsóbb nagykertben, vagy pedig a különféle hálózatokban, amik ezek szerint nagy valószínűséggel, hogyha a 60-valahány százalékuk tartalmazza, akkor a nagy valószínűséggel legalább iskolák, óvodákban található almák, ugyancsak legalább 60%-a tartalmazza ezeket a peszticid koktélokat.
Igen, hát ugye az Európai Unióban a jogszabályok előírják, hogy a feldolgozott csecsemő és kisgyermek ételek nem tartalmazhatnak peszticid vagy növényvédőszer maradványokat a 0,1 mikrogram per kilogrammos szabályi határérték felett. Tehát ez egy alapvetően a bébi ételekre vonatkozik, ez az előírás. És hát noha ez a határérték önkényes megtekinthető, hiszen a mai analízis, analitikai technológiák lehetővé teszi a legtöbb peszticidnél jóval alacsonyabb szinten történik kimutatását is. A csecsemők és a kisgyermekek kitettségének megelőzése életük sérülékeny szakaszában kiemelkedő jelentőségű lenne. És hát, hogyha ezeket a előírásokat a friss élelmiszerekre is ugyanúgy alkalmazták, mint a feldolgozott bébételekre, akkor tulajdonképpen az általunk vizsgált alma mintáknak kevesebb mint 7%-a felelne meg az úgynevezett sokszabályi követelményeknek, és hát ezért nehezen érthető, hogy mondjuk a hatóság miért nem javasolják egyértelműen és határozottan a szülőknek és a gyermekeknek, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy hát a kisgyermekek elsősorban ökológiai gazdálkodásból származó gyümölcsökkel és zöldségekkel etessék, tehát bio gyümölcsökkel kellene adni a gyermekeknek.
És hát ugye mondta, hogy a bébiételekbe ez például nem is kerülhetne be, viszont ezek szerint a nyers gyümölcsöket, nyers zöldségeket, tehát hogy a nyers termékeket, amikből aztán készülnek azok, amiket majd megvizsgálnak, azokat meg senki nem vizsgálja, tehát elvileg, ami a legtöbb vitamin van, abban van a legtöbb peszticid például ebben az esetben.
Hát igen, az a probléma pontosan, hogy ezeket az előírásokat, amiket a bébiételekre alkalmaznak, ezeket a nyers gyümölcsökre nem vonatkoztatják, nem alkalmazzák, pedig ugyanúgy előfordulhat, hogyha mondjuk egy szülő megvásárol egy boltban különféle ilyen intenzíven előállított almát, azt mondjuk lereszeli, vagy levest főz belőle, stb. Adja a kisgyerekeknek, és hát ez majdnem ugyanolyan, mint a boltokban kapható bébi étel ebből a szempontból. Tehát mindenképpen mi azt javasoljuk a kisgyermekes szülőknek, hogy hát lehetőleg ökológiai gazdálkodásból, tehát bio almát és gyümölcsöket vásároljanak elsősorban, hogyha lehet, akkor a kertjükben ültessenek almafát, és hát mérgező vegyszerek nélkül termesszék meg őket. De minimum a boltokban vásárolt almáknál az a legfontosabb, hogy legalább hámozzák meg őket.
Ugye mondta, hogy 2011-ben már ki kellett volna rengeteg mindent vezetni, hogy el kellett volna ezeket a vizsgálatokat végezni, és közben pedig azt látjuk, hogy nem, hogy valamilyen pozitív irányba mennénk, hanem 2005. decemberében azt javasolta az Európai... 2025, decemberében azt javasolta az Európai Bizottság, hogy még lazítsanak is ezeknek a peszticideknek a szabályozásán, tehát, hogy számomra teljesen abszurd, hogy nem előrefelé megyünk, hanem Mercosur egyezménnyel is többek között ez volt a probléma, hogy nem tudjuk, hogy milyen fajta vegyszerekkel szennyezett élelmiszerek jönnek be, illetve hogyha még ezeken is lazítunk, akkor itt nem a szabályozásnak megfelelően jár el az Európai Bizottság.
Hát a probléma az, hogy az utóbbi időszakban elindult egyfajta visszarendeződés, így környezetvédelem, élelmiszerbiztonság területén. Az Európai Bizottság egyre inkább úgy tűnik, hogy megpróbál elsősorban az iparnak, az óriás cégeknek kedvezni, és hát ugye ez a folyamat talán 2023-ban indult meg egyértelműen, akkor elsősorban az úgynevezett új génmódosítási technikákat akarták volna kivonni az eddigi uniós jogszabályok hatálya alól, és hát most a deregulációs hullám folytatódik, és tavaly ősszel, illetve a tél folyamán az Európai Bizottság az élelmiszerekre vonatkozóan is közzétette a deregulációs terveit egy úgynevezett családatörvény keretében, de más témakörök területén is úgy tűnik, hogy az ipar érdekében a környezetvédelmi szabályozás terén visszalépések indulnának meg, hogyha ezt hagyjuk. Miközben mi pont azt gondoljuk, hogy egyre több tudományos eredmény azt mutatja, hogy a peszticidekkel kapcsolatban az emberek egészségének védelme érdekében nem, hogy lazítani kellene a jogszabályokon, hanem sokkal szigorúbb szabályokat kellene hozni, illetve biztosítani kellene az eddigi szabályoknak a végrehajtását.
Ugye magát ezt a felmérést is a Pesticide Action Network Europe végezte, és annak a partner szervezetei. Mi az, amit most tesznek? Ugye gondolom eljutatják az Európai Bizottsághoz, de mi az, amit tenni tudnak?
Hát mi egyrészt tiltakozunk és megpróbáljuk megakadályozni ezt a deregulációs folyamatot a peszticidek kapcsán, illetve hát az eredmények